Szép estét, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM, Noszek Péter van itt a stúdióban, a Nestlé Hungária Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok még
egyszer.
Jó napot
kívánok én is.
Akartam fölütni a beszélgetést azzal, hogy akarja a bociról beszélni, de hát nyilván kell, mert most ezt fölkapta a sajtó, erről sok híradás szólt, erről beszélünk majd a bociról is. De kezdem a szokásosan, majd talán egy fél éve találkoztunk. Ugye három gyár, van egy 100 pluszos, egy 60 pluszos, meg egy 25 pluszos, Nestléről beszélgetünk, most Szerencs Diós György Bükk, 2800 kolléga, ha jól idézem, egy kis videóját láttam az elmúlt napokban. Három gyár, 2800 kolléga, 280 milliárd árbevétel és 300 milliárdos beruházás. Ez az elmúlt néhány év. Ugye az utolsó tét az elmúlt néhány év.
Igen, igen. Hát ezek kicsit mindig nőnek mindig nő, egyébként, igen. Mert az a videó az valószínűleg, tudom én, 3 hónapos volt.
Igen.
Azóta ez a helyzet az annyiban változott, most már 3000 kollégánk van. A Büki gyár beruházásai ugye azok egyre inkább készülnek, és oda veszük fel az új kollégákat, illetve az árbevételünk ugye az a tavalyi árbevétel, ott még nincsenek auditált számaink, úgyhogy ez egy hozzávetőleges szám, de 280 és 290 milliárd között lesz az árbevételünk.
Amikor mesélek önről, meg a Nestléről, meg ezek az információkról, hogy barátoknak, ismerősöknek, akkor az mindenki megdöbben azon, hogy az állateledel biznisz, az mekkora biznisz, és ez hogy tör fölfel, és ennek mennyi ága boga van, és társadalmi jelenségekre is rávirágít, hogy inkább kiskutya, mint gyerek sok helyütt, és aztán vannak földrészek, ahol az átedel egyáltalán nem jön szóba, ezt most láttam egy friss cikkben, ez is egy izgalmas dolog. Csak az elején megkérdeztetem, hogy hogy áll most a mérleg, tehát amikor ember számára gyártott élelmiszer Nestlé szempontjából, vagy állata eledel, akkor most hogy áll ez a libikóka?
Ha globálisan nézzük a Nestlét, mondjuk vegyük a 2023-as eredményeket, akkor az állateledel a második legnagyobb üzletág a Nestlében. 93 milliárd svájci frank volt a Nestlének a tavalyi árbevétele, ebből a legnagyobb üzletág az a kávé és a hasonló italporok, illetve a liquid kávé. Ez a ready to drink, tehát amit az alu edényekben ugye árulnak. A második legnagyobb az az állateledel, és hát most nem megyek végig az összes kategórián, de talán azt azért hozzáteszem, főleg ha bociról is fogunk beszélni, hogy a csokoládé az a második legkisebb üzletága a Nestlének. 93 milliárd frankos árbevételből csak 8,1 milliárd, ennél csak egy kisebb üzletágunk van, a víz, ami 3,3 milliárd. Szóval a csokoládé az, amiről a Nestlé, vagy ami a Nestléről eszébe jut az embereknek, de ez igazából egyre kisebb, és az állateledel viszont egyre nagyobb.
Akkor még egy mondat, jó, mert ez is csak annyi szám van itt, azért nem akartam mindenkit ezzel lefárasztani a hallgatókat. Szóval a Nestlé Hungária a világ legnagyobb, több mint 150 éves élelmiszeripar vállalat, amit lehet tudni, ugye 189 országban, de ez is lehet, hogy nőtt azóta.
188.
Jó, akkor
mindegy, ez
igen. Igen. Szóval mindenki ismeri, de mindenki valóban, ahogy ön mondja, mondjuk biztos a csokoládét azt az első 2-3-ban mondja, de hát akkor így látszanak az arányok meg a számok. Igen. És az lehet, mert majd kérdezném a műsor második felében Bükről, a Büki gyárról, az állateledel gyártásról, lehet az, hogy egyszer csak megfordul az egész Nestlé életében is, és hangsúlyosabb lesz az állateledel, mint az emberi élelmiszer? Tehát átbillen?
Hát összességében nem hiszem. Azért az akvizíciók, amiket a Nestlé az utóbbi években csinált, az nem nagyon volt állateledel. Ott is inkább a szolgáltatások irányába mentünk, tehát mondjuk állatorvosi klinikákat vettek, olyan internetes vagy digitális megoldásokat, tehát szolgáltatásokat, nem állateledel gyártást. A kávé szerintem, és ezek a tradicionális Nestlé termékek, a bébi tápszer, egyebek, ezek valószínűleg azért sosem fogják elveszíteni a vezető pozíciójukat a Nestlén belül, de annyira, hogy az állateledel átvegye, de az biztos, hogy azért az állateledel így is már a második, de hogyha az összes többit összeadjuk, akkor azért nem hiszem, hogy az én életemben ez megfordulna. Egyébként a Nestlé Hungáriánál is az van, hogy a csokoládé ugye korábban, amikor a Nestlé ide bejött Magyarországra 1991-ben, akkor mi csoki üzletet vettünk, de a csokoládén már nálunk is a kisebb kategóriák közé tartozik, tehát a kávé, ezen belül is a Nescafé, Nespresso, és az állateledel, a Purina, Friskies, ezek sokkal nagyobbak. Igen.
Nagyságrendek. Na jó, akkor essünk túl a bocin, jó, mert ez volt a legutolsó hír, ami önökhöz köthető, és igen, amit mindenki saját szája íze szerint olvasott, meg értékelt, de a márkát, a brendet azt mindenki ismerte. És láttam a nyilatkozatokat, azt is, hogy ön mondta, hogy jó kezekben van, a Cerbonát ismerik, tudják, hogy jó kezekben lesz, magyar kezekben lesz, rendben van a jövője ennek a termékcsaládnak. Fontos volt, hogy ez most kikerüljön a portfólióból?
Nem a Nestlé Hungária a márka tulajdonos, hanem a svájci Nestlé, és a Nestlének van egy hosszú távú stratégiája. Ebbe a stratégiába ugye bizonyos termékeknél el kell érni egy gazdaságos méretet. A bocinál ez nem volt meg igazán. Hát ugye 33 éve a Nestlé a boci, de előtte több mint 50 éve létezett. Amúgy nem is boci csokiként indult, csak annyi volt, hogy a szerencsiek ráraktak egy boci fejet a szerencsi tejcsokoládéra, és aztán ebből lett...
A népnyelv.
A népnyelv, így van, pontosan, szájhagyomány útján, aztán persze utána az évtizedeken keresztül nagyon sok pénzt beletettünk a márkaépítésbe is, de hát gyakorlatilag a globális stratégiája a Nestlének az, ami egyébként a konkurenciának is leginkább, hogy a nemzetközi márkáikat próbálják minél jobban támogatni. Ugye ezeknél a marketing guruknál is nagyon fontos, hogy ne hogy szétszórjuk a pénzt, hanem ha lehet, akkor jobban megtámogatni bizonyos stratégiai termékeket, és ez most ez lesz a Nestlénél is, a Nestlé Ungáriánál is, hogy több erőforrást fogunk a KitKat, az After Eight, a Smarties, illetve a Balatonba is. Tehát a Balaton az még mindig egy helyi márkánk, de a bociról úgy döntöttek, hogy ezt a helyi márkát nem akarják továbbiakban is ugyanolyan módon támogatni, mint az elmúlt években.
Ha már csokoládé, akkor csak hogy fitogtassam, hogy próbáltam mindenféle információt összeszedni. Világpiaci ár, tőzsde, kakaóba, most mindenki aggodalmaskodik és aggályoskodik joggal, mert egy év alatt két és félszeresére, ugye? Nőtt a kakaóba világpiaci ár. Azt is láttam, hogy 10 000 dollár
tonnánként.
Ez nagyon aggályos az édes szájaknak, így nekem is, hogy akkor az ember azt gondolja, hogy a csokoládé ára, akkor ez most nyilván megugrik, vagy változik. Mennyire? Igen. Vagy mennyiben?
Hát először, hogy a bociról visszatérve, semmi köze nem volt a kakaó babáraknak nem, a boci eladásához.
Hát csak gondoltam, ha már csokoládé, akkor megyünk ezzel a
valamit. Ezért, hogy ennyire igen. Azért mondjam azt, hogy ha tudtam volna előre, akkor elképesztően gazdag ember lennék, de sajnos nem tudtam előre, hogy fognak alakulni a kakaó babárak. Én 91-ben kezdtem el a Nestlénél, 1991-ben a Nestlénél dolgozni, azóta én figyelem, 6 évig csokoládéban dolgoztam, gyakorlatilag azt jelenti, hogy
ez ott a svájci időszak, vagy az Ausztriában. Már lassan tudom az életrajzát fejből. Okay?
Igen, Svájcban igen, is, Angliában igen. is, meg Magyarországon, igen. Tehát a szerencsi gyárat, amikor megvettük, úgyhogy én eléggé követem azóta kakaóbabárak alakulását, és hát ha 3500 körülri, most New Yorkról beszélünk, mert Londonban és New Yorkban árulják a tőzsdén a kakaóbabot, maradjunk New Yorknál csak azért, mert ott elért egy kerek számot, ami eléggé megdöbbentő. 1977-ben, tehát akkor még elég fiatal voltam, és nem követtem a kakaóbabárak alakulását, akkor volt a történelmi csúcs 5800 dollár egy tonnára vetítve. Ez az elmúlt évtizedekben általában ilyen 2500-3500 dollár körül mozgott, és 2 héttel ezelőtt 10 000-ig fölment, úgyhogy gyakorlatilag egy év alatt meg háromszorozódott, 2021-hez képest meg 4-szeröződött, Londonban egyébként hasonló módon, és ennek 3 oka van, elsősorban az, hogy csökkent a termelés, ez a csökkenő termelés már évek óta jelentkezett, deficit van a kakaóbab ellátásban, ez 2 okra is vezethető vissza, egyrészt ugye a termőterületek azok nagyjából Nyugat-Afrikában vannak leginkább, ott van egy probléma a kakaó cserjéknek az egészségével, tehát ott egy betegség megtámadta a cserjéket, másrészt van az El Niño, ami ugye ez egy ilyen klíma jelenség, nincsen elég csapadék, és a harmadik pedig a spekuláció. Tehát sok évtizeddel ezelőtt nem igazából volt spekuláció, ott annyi volt, hogy a kereslet kínálat határozta meg a piaci árakat. Most már a spekuláció is nagyon benne van, és nehéz megállapítani, hogy melyik az, amelyiknek a nagyobb a súlya. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy 10 000 dollárt elérte, egyébként most egy kicsit visszament, de hát ugye ebből is látszik,
volatilis.
Hogy ez elképesztő módon, és hát fölfelé megy ez a probléma, úgyhogy valóban a csokoládé az egy kicsit ilyen luxus cikké válik. Áremeléseket egyelőre még annyira nem láthatunk, de hát ugye a világsajtó is azt mondja, hogy minden nagy csokoládégyártó kénytelen lesz árat emelni, mert hatékonysággal ezt nem lehet.
Meg hát mindenféle kakaó alapú termékkel igen. kapcsolatban, és akkor ez nyilván...
Kakaóporok, az olyan pékáruk, italporok, igen, szóval ezek mind befolyásolva lesznek ezáltal.
Ezt az egész piacot egyébként a fair trade irányában, csak azért, mert a műsor második felében majd beszélgetünk Bükről, meg a Lens programjukról. Igen. És csak ide lehet, hogy rossz az átkötésem, de a fair trade stratégiát, filozófiát, ez a jó kifejezés, azt lehet innen, vagy a Nestlé központjából gyakorolni? Ilyen helyzetben, mint mondjuk a kakaótermesztők vannak bármilyen módon, amikor, és ráadásul stratégiai termék lett, és ilyen igen. kiszámíthatatlan az ár.
Természetesen, de a fair trade-del azért kell vigyázni, mert a fair trade az csak az egyik fajta ilyen mozgalom, mondjuk így, több ilyen akár NGO-k is próbálkoznak azzal, hogy ezt az egész ellátási láncot valamilyen módon megjavítani. Egyrészt fenntarthatóság szempontjából, másrészt, hogy milyen módon termelik meg ezeket a, nem csak a kakaót, hanem a kávét is, hogy Nestlének is van egy ilyen programja, hogy azt próbáljuk elérni, hogy ne a gyerekekkel szedessék le mondjuk macsetével a kakaóbabot, mert ugye ezzel az a probléma, hogy ez gyakorlatilag az őserdőben elég nehéz kontrollálni, tehát oda embereket küldeni nagyon nehéz, úgyhogy például ez abból is jelent problémát, hogy a gyerekek nem iskolába járnak, hanem kakaócserjéket próbálnak valamilyen módon leszedni ezekről a termést. Tehát ezeket olyan programokkal próbáljuk megoldani, hogy a szülőknek, illetve a gazdáknak, ezek általában nagyon kis területeket megművelő gazdák, hogy biztosítunk nekik egy bizonyos jövedelmet azért.
Ezek a jövedelemnövelő programok, ugye?
Igen, igen, azért, hogy a gyerekeiket az iskolába küldjék, és meg tudják engedni maguknak, hogy ne velük szedessék le.
Egy kicsit akkor még szerencsére meg Diós Győrre fókuszáljunk. Ahogy mondtam, 100 éves már elmúlt a szerencse, a Diós Győri meg 60 éves elmúlt. Ott most mi a stratégia?
Először is szerencsel az a nagy szerencsénk, hogy ugye angolul ezt úgy mondanák, hogy sorry for the pun, de ugye ott az a jó helyzet alakult ki. Kicsit Diós Győr az mondjuk egy más téma, mert ez egy nagyon kicsi gyár, ez egy 4000 tonnás termelésről beszélünk, a szerencsi gyár az 40 000, a Büki az pedig most már 500 000 lesz lassan, hogy szerencsén kávét gyártunk, és a kávé az egyik stratégiai terméke a Nestlének, és sikerült egy ilyen közép-kelet-európai gyártóközpontot létrehozni. Egyébként én a gyárat 33 éve ismerem, és amit az elmúlt évben ott sikerült elérni a gyár modernizálásával kapcsolatban, az szerintem eléggé egyedülálló, amit ott a kollégák összehoztak. Tényleg gyönyörű a gyár, tiszta, annyira jól átlátható, hogy milyen termelési folyamatokat végzünk. Leginkább a 3-1-ben terméket gyártjuk, ott Nesquik kakaóport, és mind a kettőnél az a nagyon fontos, hogy itt Magyarországon kezdtünk el fenntartható csomagolóanyagba csomagolni ilyen termékeket, úgyhogy világszinten is például a Nesquik kakaóport nálunk csomagolták először.
Emlékszem az előző beszélgetésünkre, vagy kettővel ezelőtt, két év lehet, hogy akkor volt, amikor azt mondta, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, az, hogy a kakaó ne izzadjon át,
igen,
ugye?
Igen, monoanyag.
Igen, tehát egyféle anyagból legyen az, amiben csomagolják. Ez nagyon nehéz technológiai kihívás volt, erről akkor
igen, a gyártósorokat is át kell alakítani, illetve hát ugye a terméknek a szabatossága változik azáltal, hogy ha egy olyan anyagba tesszük, ami 6-7 különböző anyagból áll, és különböző rétegek védik kívül belül a terméket.
Akkor az 20 év múlva is jó. Hát, én már láttam olyan kávét, ami 20 év múlva.
Az biztos. Én 1938-as Nescafét is ittam.
Akkor ön nyert, én 99-es, de légzáras ilyen, nem igen, szokták, igen, és semmi baj nem volt, meg hát nem mondtam.
Az egy ilyen konzervben volt, még annak idején ugye abba tették a Nescafét, főleg úgy, hogy a világháborúba is úgy vitték a katonáknak a csomagjába, és hát mondjuk azért nem volt igazából jó kávé. Tehát nem volt rossz íze, csak már nem volt erő benne.
Háborús körülmények között szerintem jó kávé. Jó, szóval ha egyféle anyagból tehetem, akkor rövidebb lesz a szavatosság. Az viszont ez egy komoly dilemma a gyártónak, hogy abszolút. Most melyik ujját harapja meg.
Így igaz. Tehát itt mindig kell kompromisszumot kötni, de az a lényeg ennek az egésznek, hogy komoly kutatások és óriási pénzösszegek mennek a csomagolóanyag fejlesztésbe is. Svájcban van egy csomagolóanyag kutató központunk, ahol többek között startupokkal is próbálnak egyre és újabb csomagoló anyagokat és csomagoló módszereket kifejleszteni, és így tudjuk azt is elérni, hogy szerencsén például a 3-1-ben kávét, ezeket a kis csomagokat, mi ugye egyszeri felhasználásra kerül, ezeket is újrahasznosítható anyagba tudjuk csomagolni, bükön a macska eledelt, ami korábban egy sokszorosan laminált fóliába volt téve, most ezt is bele tudjuk tenni, illetve a Nesquik kakaóport is.
Szóval akkor a fenntarthatóság, a csomagolás, a technológiák, azok most mindenképpen fókuszban vannak. Minden területen, de most még maradtunk 2 percig Szerencs Diógyi vonatkozásában.
Igen, és hát szerencsén ugye most volt itt egy nagyobb konferencia, svájci központunkból a kávés csapat volt itt, a főmérnöktől kezdve az összes Európában lévő kávés gyárigazgatóval, különböző technológusokkal, egyebekkel, és hát eléggé mondjuk így, hogy biztató híreket mondtak nekem a Szerencsi gyárral kapcsolatban is, hogy milyen fejlesztéseket fogunk tudni végrehajtani. Vettünk területet is, ami azért 31-2 év alatt sosem történt meg, egy pár évvel ezelőtt sikerült.
Ez jó előjel általában.
Hát, igen. Azért ezt hozzáteszem, hogy én magyar vagyok, több mint 20 évig előttem nem volt itt magyar. Én mindig azt próbálom, lehet, hogy ez egy kicsit szentimentálisan, vagy akár azt is mondhatja valaki, hogy nem igaz, amit most fogok mondani, de azért nekem Magyarország az nagyon fontos. Tehát, hogy ide be tudjak hozni a Nestlének a különböző beruházásait, hogy a Büki gyárat fejlesztjük, hogy a Szerencsi gyárat fejlesztjük, ez nekem nagyon fontos, és ezért, hogyha egy kicsit még visszakanyarodunk a bocihoz, nekem az is nagyon fontos volt, hogy amennyiben lehet, ezt magyar cégnek adjuk, mert csak a magyarok tudják, hogy mi az, hogy boci csoki, vagy az, hogy a Szerencsi városnak visszaadtuk a Szerencsi márka nevet. Ezt eladhattuk volna egy külföldinek, és adhattak volna érte néhány 100 000 eurót esetleg, de azok nem tudták volna, hogy mit jelent ez, hogy Szerencs, hogy ez onnan jön. Úgyhogy én szerintem ezek azért nagyon fontos dolgok, és nagyon örültem annak, hogy magyarnak sikerült eladni a boci csokit is.
Jó, hát akkor, ha nem bánja, akkor szünet után folytassuk az állateredelem, mert az nagyon hangsúlyos és nagyon izgalmas, egy kis település, ahol újabb giga beruházás készül a következő 5 évben, ugye ez Bükk, ezt jól mondom?
Igen,
ezt
igen.
Pontosan mondtam. Izgalmas lesz. Noszek Péter van itt a stúdióban, ő a napvendég, a Nestlé Hungária Kft. Ügyvezető igazgatója, néhány perc, ma folytatjuk a beszélgetést.